Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, s Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek! Az előbbiekhez kapcsolódó evangélium ige ezen a mai vasárnapon Márk evangéliumából szól, a 8. fejezet elejéről, az első 9 versből. Azokban a napokban, amikor ismét igen nagy volt a sokaság, és nem volt mit enniük, magához hívta Jézus a tanítványait, és így szólt hozzájuk: szánakozom a sokaságon, mert már 3 napja vannak velem, és nincs mit enniük. Ha pedig éhesen bocsátom őket haza, kidőlnek az úton, mert némelyikük messziről jött. Tanítványai így feleltek: miből tudná valaki ezeket kenyérrel jól lakatni, itt a pusztában? Megkérdezte tőlük: hány kenyeretek van? Ők ezt válaszolták: 7. Ekkor megparancsolta a sokaságnak, hogy telepedjék le a földre, azután vette a 7 kenyeret, hálát adott, megtörte, és tanítványainak adta, hogy tegyék eléjük. Ők pedig a sokaság elé tett. Volt néhány kis haluk is, és miután áldást mondott, szólt, hogy ezeket is tegyék eléjük. Ettek, és jól laktak. Azután összeszedték a maradék darabokat 7 kosárral, pedig mintegy 4000-en voltak. Ezek után elbocsátotta őket. Urunk, szentelj meg minket igéddel. Igéd igazság. Amen. Kedves testvérek! A régi egyház atyák a Szentírásnak 4 értelmét különböztetik meg. Persze ezeknek vannak változatai is, hogy ki milyen oldalról közelíti a kérdést, de nagyjából az eredeti felosztás az úgy szól, hogy van az írásnak, a szentírásnak, minden igének egy szó szerinti értelme, ami elmondja, hogy ott mi történik. Konkrétan akkor, amikor az írója leírta, akkor ő azt írta le. Aztán van másodszor egy allegórikus értelme, tehát mondjuk úgy, hogy átvitt értelme, ami a hitbeli tanítást, a szentírás tanítását fogalmazza meg, mert ugye nem arról tanít a szentírás, hogy egykor ott valamikor mi történt, hanem ennek számunkra van tanítása. Tehát ezt nevezik allegórikus értelemnek. Akkor van egy erkölcsi értelme, tehát egy életvezetési, gyakorlati útmutató értelme, ami számunkra tanulság erkölcsileg az igéből. És van egy úgynevezett anagógikus értelme, ami a mélyebb igazságot, a végső dolgokat tárja fel az igéből, Isten tervét, végső szándékát és az ő megismerését adja. Szóval ezeken mindig érdemes végigmenni, ezeken az értelmeken. Persze ez meditációt, tehát időráfordítással járó és figyelemmel járó elmélyedést jelent az igében. Most azért inkább csak 2 tanulságot szeretnék itt megnézni. Ebből az esetből, nem csak a Márki elbeszélésből, hogy hogyan adott élelmet Jézus 4000 embernek, hanem ahhoz kapcsolódva is, amit Domi meg Ricsi olvastak föl nekünk az imént. Szóval legyen egy emberi, meg egy krisztusi tanulságunk. Az emberi tanulság. Ugye azzal kezdi Pál apostol az igéjét: emberi módon szólok, mert erőtlenek vagytok. Hát mostan ez legyen az első, az emberi tanulság. Vagy mondhatjuk úgy is, hogy Isten világi kormányzásának a tanulsága. Mert Isten 2 módon, a történelemmel, az eseményekkel, a világ sorával és az igéjével kormányozza. Ez a 2 nagyban eltér egymástól, meg egész más természetű jellegű kormányzás. Most az legyen a világi értelemben vett szava Istennek. Ott van ez az eset: hogyan lakhatnánk jól itt a pusztában, kérdezi Izrael népe. Mózestől és Árontól. Képtelenség. Ide hoztatok minket éhen halni. Ugye, mi történt? Ők megszabadultak. Csodálatos jelek, hatalmas csodák által egyfajta igazi rendszerváltást élt át Izrael népe, amikor eljöttek Egyiptomból. Egy külső hatalom országában, rabságban, rabszolgasorban élő kisebbségből önálló, szabad, független néppé váltak. Akik mennek, nem parancsol nekik senki, csak az Úristen, és ígéretük van arra, hogy hazát lelnek. Tehát egy igazi nemzeti rendszerváltást éltek át. Mégis elégedetlenkedni kezdtek, azt mondták, régen jobb volt. És a maguk módján igazuk van, ugyanis Egyiptomban a rabtartóik kezében volt az életük. Tehát a rabtartóik gondoskodtak az életükről, nem ők a sajátjukról. Vagyis megkapták a megélhetést. Zsoldot kaptak Pál apostol római levélben írt szavait használva. Bért, megélhetést, ellátást, cserébe azért, hogy ott vannak rabságban és dolgoznak. Szóval őnekik megmondták, hogy mit kell csinálni, és megadták azt, amire szükségük volt. Tehát egy gyermeteg, nem Jézus értelmébe vett gyermeki, hanem gyermeteg sorban tengődtek, kiszolgáltatva, ráutalva a uralkodó népre, és az ő kezükből táplálkozva élve. És erre mondták, ez a régi sors, ez jobb volt. Hiszen most nincs, aki a szánkba tegye a sült galambot. Persze, ha csak nem az Úristen, de ez már egy következő pont lesz, most maradjunk itt. Emberileg nézve nincs, aki gondoskodjon róluk. Szabadok. Vagyis azt csinálnak, amit akarnak, és amit tudnak. Ez a szabadság, kérem szépen. Szóval a maguk módján, tehát igazuk volt abban, hogy igen, régen, bizonyos értelemben véve jobb volt. Megszokták, hogy az állam dolga az, hogy őket ellássa, és az állam minőségének a mércéje az, hogy én hogyan élek. Ha jól élek, az egy jó állam. Ha rosszul élek, az egy rossz állam. Ismerős a gondolkodásmód esetleg valakinek? Egymást váltották a fáraók ott Egyiptomban, és ők megvitathatták, este munka után a húsos fazék mellett csücsülve, hogy az előző fáraó több kenyeret, több húst osztott, esetleg volt ingyen wifi a munkatelep területen, az építkezésen, és ezért az egy jobb fáraó volt. Persze tudjuk mi innen a történelembe visszatekintve egész más alapján osztályoznánk a fáraókat, ha ezt akarnánk tenni. Mondjuk azt szerint osztályozzuk, hogy melyikük épített nagyobb, maradandó piramist. És nyilván, amelyiket mi ebből a szempontból nagyobb, dicsőbb fáraónak tekintjük, az valószínű ők, ott a rabszolgák rosszabb fáraónak osztályozták. Mert hogy ott többet dolgoztak, mert nagyobb piramis épült. Szóval a maguk módján igazuk volt. Több zsold, jobb élet. Izrael nemzeti tragédiája minden korban, Mózes idejétől mindmáig, hogy ez a gondolkodásmód csak az ösztönök szintjén van így. és amint elhagytuk a csecsemőkort, attól kezdve soha nem szabad más embertől várni a sorsunkat. Csak magunktól és az Úristentől. Ez az a tanulság az emberi, amit talán rövidke gondolkodás árán mindannyian megérthetünk és beláthatunk. Aztán van egy másik tanulság, a krisztusi. Krisztusi tanulság, ami túlmutat, nem csak a más emberektől, de az önmagunk óemberétől való függésen is. Ezt a tanulságot és ezt a tanítványok nagyon finom iróniával bemutatott Márki leírása szemlélteti nekünk, ezt nem lehet megérteni. Csak a hit ajándékaképpen. Néhány sorral lejjebb a Márk, ami már nem tartozik ide az igénkhez, a történethez, ezt el is lövi ezt a poént, tehát Jézus számon kéri a tanítványoktól, hogy ott volt az 5000 ember az 5 kenyérrel és 2 hallal, és mindenki jól lakott. Aztán ott volt a 4000 ember a 7 kenyérrel, és mindenki jól lakott. Nem értitek, hogy nem azt kéne kérdezni, hogy mit fogunk enni itt a pusztában? Nem értik. Szóval, de látjuk a leírásból, ez egy második eset az evangéliumban. Többi evangélium is ugye ezeket felsorolja szépen egymás után, szándékosan több esetet egymás után téve, hogy lássuk, hogy nem arról van szó, hogy hát ilyet még az öregapám se látott, hogy Jézus több ezer embernek enni ad, hát nyilván nem is gondolhatták szegény tanítványok, nem erről van szó. Miután átélték, azután sem gondolták. Mert az, hogy Jézusból táplálkozunk, ő ad nekünk sorsot, utat. Ez nem józan ésszel megérthető, elfogadható és elraktározható ismeret, hanem hit kérdése. Ahogyan Izrael fiai is átélték a szabadulást, átélték az egyiptomi 10 csapást, átélték a menekülésnek és a tengeren való megszabadulásnak, átkelésnek és megszabadulásnak a csodáját, és mégis, amint átértek a tengeren, és első örömükben csaptak egy körtáncot, hogy jaj, de jó, az egyiptomiak bezzeg belefulladtak a tengerbe, utána visszatértek a két lábbal a földre, a nagy örömrivalgásból, és elkezdték vakarni a fejüket, hogy na de most mit fogunk enni itt a pusztában. És a fene egye meg Mózest és Áront, meg főleg az Úristen, hogy ilyen bajba sodort bennünket. Ez az ösztönök szintje. De ezen nem tudunk túllépni, csak a hit által. Ugyanis ez, és ez a megoldás az itt rejlik a Pál apostol szavaiban, hogy ez nem jár. Tehát nem tudjuk kiszámolni. Aki munkába áll egy munkahelyen, az annak leírják, és ő aláírja, hogy ennyi bért, zsoldot fog kapni. És akkor azzal számol. Hónapról hónapra. Tudja, hogy még ennyim van, de ekkor és ekkor, ennyi nap múlva kapok ennyit. És bátran tervez vele, akár leköti előre, mert tudja, hogy ez jár. De az Isten ajándékával nem tudunk számolni. Csak a hit által. Ezért különbözteti meg nagyon élesen, nagyon határozottan az apostol az Isten zsoldját, amit elvárhatunk tőle. Az Isten zsoldja, ami jár nekünk tőle, az a halál. Erre számíthatunk, ezt előre leköthetjük, ezzel gondolhatunk, tervezhetünk, ezt megkapjuk. és ami hit által adatik, az a kegyelem. Ezzel nem tudunk ésszel tervezni, ezzel csak az tervez, csak az érti meg, és akárhány évig, évtizedig éljük át Isten gondoskodó, gondviselő szeretetét, számtalan kegyelmét, áldásainak sok-sok jelét, amíg a hit nem virágzik ki a szívünkben, addig újra és újra megkérdezzük, hogy és ki tart meg minket ebben a pusztaságban? Senki. Mert csak a hit által értjük meg. Imádkozzunk. Édes Istenünk, cseréld ki a szívünket, újítsd meg, és áld meg napról napra, hogy hittel teremjen. Hittel teremjen benned való bizalmat, neked való örömöt, hálaadást, és rólad való tanúságtételt mindenkor, mindenhol, mindenképp. Amen.